kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Xiamen városában tartják a napokban Kína egyik legnagyobb és leghíresebb nemzetközi gazdasági vásárát, amelyen Magyarország díszvendégként vesz részt, miután Xi Jinping kínai elnök budapesti látogatásán felkérte erre hazánkat, mondta Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára megnyitó beszédében a helyszínen. Nagy lehetőség és nagy megtiszteltetéshez nekünk, hiszen számos vállalat tud bemutatkozni termékekkel, szolgáltatásokkal, innovatív megoldásokkal. Xiamen Fujian tartományban található, amely fontos Magyarországnak, mert innen érkezik a legtöbb kínai működőtőke, ezért tárgyaltunk a kormányzóval, városvezetéssel, hogyan lehet tovább bővíteni a kapcsolatokat, mondta az államtitkár. Hozzátette, jövőre 8. kínai városként Xiamen is közvetlen légi összeköttetésbe kerülhet Budapesttel. Mintegy 35 ezer hívő előtt tartott szabadtéri misét Ferenc pápa a mai napon Pápua Új-Guinea fővárosában. A katolikus egyház főt hagyományos helyi énekekkel és táncokkal fogadták a hívők, akiknek aránya a hivatalos adatok szerint megközelíti a 25%-ot az ország teljes lakosságából. Szent beszédében a pápa kijelentette, látogatásával azt kívánta jelezni, hogy a helyiek bármennyire is távoli vidéken élnek más földrészekről szemlélve, Isten hozzájuk is közel van. Az egyházfő 11 napos, 4 országot érintő körúton vesz részt Dél-Kelet-Ázsiában és Óceániában. A pápuai vezetőkkel szombaton találkozva felszólított az országot évtizedek óta sújtó törzsi konfliktusok befejezésére és a természeti erőforrások tisztességes, fenntartható kitermelésére. A kormány minden eszközt megkíván ragadni ahhoz, hogy segítse a szőlő- és bortermelést Magyarországon. Továbbá külön támogatási és fejlesztési programot hirdetett a Balaton turisztikai térségnek, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba a rendezvényt megnyitó beszédében kiemelte, 30 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre szerkezetátalakító támogatásra, amelyből jelentős arányban részesednek a badacsonyi szőlős gazdák is. Hozzátette, segíteni kell a minden nemzetközi összevetésben helytálló badacsonyi borok terjesztését is. Ezt a célt is szolgálja a magyar borok nemzetközi marketingjére rendelkezésre álló 1,5 milliárd forintos támogatási összeg. A nyugdíjak 2025-ben egyértelműen megőrzik a reálértéküket, mondta Szalai Piroska munkaügyi szakértő azt követően, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, jövőre 3,2%-os nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, írja a Híradó honlapja. Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, a költségvetési munkacsoport egyeztetett a jövő évi nyugdíjakról, eszerint januárban 3,2%-os nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, melyet az állam immáron 5. alkalommal fizet ki nyugdíjas polgárainak. A számokkal kapcsolatban a portfólió azt írta, 2024. januárjában az öregségi nyugdíj átlaga 231 ezer forint volt. Ha jövőre ez 3,2%-kal emelkedik, akkor havonta az átlag nyugdíj szintjén az érintettek 7400 forintnyi plusz jövedelemben részesülnek, és ezzel az átlag nyugdíj összege 2025-ben 238.400 forint körül lehet. Ez az egész 2025-ös évre vetítve 89 ezer forintnyi plusz nyugdíjjuttatást jelent az átlag nyugdíj esetében. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Reggel a dunántúli és középső tájakon már erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ezeken a tájakon várható az éjféli óráktól kezdve egyre több helyen eső, zápor, helyenként zivatar. keleten kevesebb felhő valószínű csapadék nélkül. A délkeleti szél több felé lesz élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes keleti északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Muszorszkij pályáját mutatjuk be. Mogyeszt Petrovics Muszorszkij 1839. március 21-én született. Gyermekkorát apja pszkovi kormányzóságban fekvő birtokán töltötte. Életre szóló élményt jelentettek számára az itt hallott népdalok, első zenei próbálkozásait dajkája meséi ihlették. 7 évesen már Liszt darabokat játszott. 10 évesen jelent meg első szerzeménye, egy polka. A családi hagyományt folytatva katonai pályára lépett és gárdatiszt lett. 1856-ban találkozott az orosz zene történetét meghatározó ötök későbbi tagjaival. A nagyok kisköreként emlegetett csoportnak Muszorszkij, Balakirev, Borodjin, Rimszkij-Korszakov és Kiui volt tagja. Az ötök elvetették Wagnert és az olasz zeneízlést, és a valóság ábrázolását állították a középpontba. A kiválóan zongorázó és a társaságokban gyönyörűen frazírozó baritonénekesként is kedvelt Muszorszkij 1859-ben otthagyta a katonai pályát és állami hivatalt vállalt. Sokat nem keresett, szinte élete végéig anyagi gondjai voltak, számtalanszor szorult uzsora kölcsönre. Az egyre inkább az orosz népzene felé orientálódó Muszorszkij szívesen nyúlt irodalmi alaphoz. Belekezdett az Ödipusz király és Flaubert Salambó című regényének feldolgozásához is. Az elkészült részeket későbbi műveiben használta fel. A bizonytalanság homályában egyetlen fénylőpontot látok, s ez a régi, de még most is meglévő zenei tradíciók teljes megtagadása, mondta. Művészi kiteljesedésének első jele az 1866-ban komponált egy Éj a Kopárhegyen című népi mondavilágot megjelenítő szimfonikus költeménye. A művet Balakirev bírálatára többször átdolgozta, s ezt a vázlatot szelídítette tovább Rimszkij-Korszakov. Most hallgassuk meg Muszorszkij egy Éj a Kopárhegyen című szimfonikus költeményét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. elhangzott Muszorszki egy Éj a Kopárhegyen című szimfonikus költeménye a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Muszorszki legmonumentálisabb és legismertebb alkotása a Boris Godunov című opera, amelynek szövegkönyvét is ő írta Puskin műve alapján. A középpontba a gyötrődő cár mellett Oroszországot és az orosz népet állította. A darab viszontagságos úton jutott el a sikerig, előbb elutasították, majd átdolgoztatták vele, s az 1874-es premier után néhány évvel levették a műsorról. Mivel a kortársak a hangszerelést túl durvának találták, merész újításait szakmai hibának minősítették, a szerző halála után Rimszkij-Korszakov pedig átdolgozta. Eredeti változatában csak az 1920-as évektől állították ismét színpadra. Most hallgassuk meg a Boris Godunov című operából Boris monológiát, Losonczy György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában. Elhangzott Muszorszki Borisz Godunov című operájából Borisz monológia Losonczy György és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában. A Borisz Godunov mellett másik legismertebb műve az egy kiállítás képei című zongoraciklusa, amelyet festőbarátja Viktor Hartmann tiszteletére komponált. A művet többször is meghangszerelték, legnépszerűbb a Ravel féle változat. Több dalciklust is írt, Gyermekszoba, Napfény nélkül, A halál dalai és táncai címmel. Muszorszki édesanyja, majd unokahúga halála után a magány elől az alkoholba menekült. Idegbetegsége rosszabbra fordult. Állapota 1875-ben átmenetileg javult, így belekezdett a történelmi alapokon nyugvó Hovancstina című operájába és a Gogol novelláján alapuló Szorocsinczy vásár című vígoperába. Befejezni egyiket sem tudta. Az elsőt 1886-ban, míg a másodikat 1917-ben mutatták be. Élete végén barátai is elhagyták, utolsó éveit egyik távoli rokonán eltöltötte. 1880 nyarán a Szentpétervári Katonai Kórházba került, itt festette róla a Repin ismert portréját, amely az exaltált, őrült zsenit ábrázolja. Az orosz zene egyik legnagyobb alakja 42 évesen, 1881. március 28-án halt meg. Befejezésként hallgassuk meg az egy kiállítás képei című zongoraciklusának néhány tételét Kocor Péter előadásában. Thank you. részleteket hallottak Muszorszkij egy kiállítás képei című zongoraciklusából, Kocor Péter előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, döbbenetes felvételeket hozott nyilvánosságra a NASA, az Amerikai Egyesült Államok űrkutatási és űrrepülési szervezete. Még az űrből is látszik, ahogy felperzselte a nyár a Kárpát-medencét. A műhold felvételeken jól látszik, hogy június elején, amikor még több csapadék esett, zölden virított a Kárpát-medence. A július azonban meghozta az első nagy hőhullámokat, és esőből is egyre kevesebb érkezett. Így augusztusban már szinte félsivatagi állapotba kerültünk. A növényzet kiégett, a zöld színből pedig egyre inkább világos barnába ment át a Kárpát-medence a képek szerint. Bár szeptember 1-én elkezdődött a naptári ősz, a hőmérsékletben ez egyelőre nem látszik, egy hete megdőlt a fővárosi és országos hajnali meleg rekord, hajnalban, lágymányoson csak 24 fokig hűlt le a levegő. Itthon a napi meleg rekordot Kelebiában mérték 40,7 fokkal. A forróság és a szárazság a mezőgazdaságot is hátrányosan érinti, eddig idén legalább 350 milliárd forintos aszálykár keletkezett Magyarországon. Kedves hallgatóik! Mint közismert, a fosszilis tüzelőanyagok égetése, az erdőirtás és az állattenyésztés okozta káros gázkibocsátás egyre nagyobb hatást gyakorol az éghajlatra és a föld átlag hőmérsékletére. Az emberi tevékenység jelentősen növeli a természetben előforduló üvegházhatású gázok mennyiségét, ezért fokozza az üvegházhatást és gyorsítja a globális felmelegedést. A tudósok szerint a 2023-as esztendő volt az elmúlt 2000 év legforróbbika. Az idei nyárra vonatkozóan még nincsenek végleges adatok, de úgy néz ki, hogy ez a nyár még melegebb volt, mint a tavalyi. Az említett rekordokkal kapcsolatban Ürge Vorsász Diana klímakutató úgy fogalmazott, hogy az ember tehet a klímaváltozásról, a kedvezőtlen tendenciák kialakulásáról. Létezik egy kísérlet, amely szerint, ha egy békát bedobunk egy forró vízzel teli fazékba, azonnal kiugrik. Ha viszont hidegvizes fazékba tesszük, majd a vizet szép lassan melegítjük, akkor folyamatosan hevül a béka, s nem ugrik ki, hanem megfő. Ez történik most velünk. Mindig azt mondtuk, akkor tér majd észhez az emberiség, ha bekövetkezik egy nagy katasztrófa. Ma már azonban mindennaposak a katasztrófák. Nincs olyan híradó, amelyik ne azzal kezdődne, hogy valahol iszonyú nagy tüzek égnek, áradás miatt emberek vesztették életüket, a kukoricatermés felét elpusztította az aszály, vagy hogy tavak száradtak ki. nem vezetünk statisztikát arról, hogy Európában hány ember hal meg a hőség hullám következtében. Kádikula idején azonban 180%-kal is megnő a napi halálozás, csak a halotti anyakönyvi kivonatban a halál okaként nem a hőség, hanem a stroke vagy a szívinfarktus szerepel. Tévhit, hogy az ember mindenhez tud alkalmazkodni. Ez nincs így. Az alkalmazkodásnak sajnos megvannak a határai. Az említett klímakutató szerint a nyári forróságban az Alföldön ma már nem volna szabad napközben tájfotóversenyt rendezni, mert ezzel komoly veszélynek tesszük ki az embereket. S mit gondolnak erre, mit mondtak a verseny szervezői a klímakutatónak? Az, hogy nincs rossz idő, csak rossz ruházat. A szakemberek szerint viszont ez csak a hidegre érvényes, a forróságra nem. Hiszen 36 fokon él az ember. Ennyi az egészséges ember testhőmérséklete. Mint tudjuk, folyamatosan hőt kell leadnunk. A hőleadáshoz pedig a környezetünknek hűvösebbnek kell lennie a testhőmérsékletünknél, hiszen a hő csak a melegtől a hideg felé áramlik. Ideig óráig el tudjuk viselni a 36 foknál magasabb hőmérsékletet, ha tudunk eleget izzadni, de például nagy páratartalom mellett nem tudunk. Ha sporttevékenységet vagy fizikai munkát végzünk, még intenzívebben kell leadnunk a hőt, tehát még nagyobbnak kell lenni a hőmérséklet különbségnek. Ez fizikai határ az emberi test számára. A klímakutatók szerint a Föld jelentős részén nagyon hamar el fogjuk érni azt a határt, ami ma a Szaharát jellemzi, amely az év jelentős részében gyakorlatilag lakhatatlan. Előjelzések szerint 2070-re Indonézia, Afrika és India jó része élhetetlen hely lesz. Jó, ha tudjuk, most 3,5 milliárd ember él jelenleg ezeken a helyeken. Néhány dolgot drasztikusan kellene változtatni ahhoz, hogy ez a veszély megszűnjön. A kis és középkategóriás autók ma már szinte gyufás doboznak tűnnek a hatalmas városi terepjárók mellett. Kedves hallgatóink! A klímaváltozás mindannyiunk felelőssége, így vagy úgy, de mindannyian hozzájárulunk. Mindenkinek tenni kell azért, hogy megfékezzük a hatásait. A jó hír, hogy számos lehetőségünk van, klímalábnyomunk gyors, érdemi csökkentésére. S hogy mit tehetünk a mindennapokban? Sok mindent. Egyszerű megoldásokkal is sokat lehet spórolni. Lakhelyünket fűtsük egy fokkal alacsonyabb hőmérsékletre, és már is mintegy 6% energiát megtakarítottunk. Zuhanyozzunk fürdés helyett, ha vizet melegítünk, például teához, mindig csak annyit forraljunk, amennyire valóban szükségünk van. Főzés során fedjük le az edényt, kapcsoljuk le a világítást, ha nincs szükségünk rá, és használjuk elektronikai készülékeinket kevesebbet. Ha tehetjük, szigeteljük lakásunk, házunk külső falait, szigeteljük vagy inkább cseréljük le a régi, elavult nyílászárókat, és cseréljük le hatékonyabbra, sőt, megújuló energiaforrást hasznosító megoldásra a fűtésrendszert. Ha indokolt, cseréljük le alacsonyabb fogyasztásúra háztartási berendezéseinket. Közlekedjünk okosan, sőt felelősen. Ha módunk van rá, járjunk biciklivel vagy közösségi közlekedéssel iskolába, munkába. Na és felejtsük el az egyszer használatos műanyagokat. Élelmiszerek esetében is érdemes a közelebbről származót, a kevésbé csomagoltat megvenni. Fogyasszunk több növényi alapú élelmiszert. Tartsuk észben, az intenzív, nagyüzemi állattenyésztés ökolábnyoma óriási. Több, mint a légi, a vízi és a szárazföldi közlekedésből származó széndioxid kibocsátás együttvéve. Kedves hallgatóink! Ferenc pápa a Teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel adott ki üzenetet a szeptember 1-i teremtésvédelmi imanapra. Ebben így fogalmazott. Lenyűgöző és elképesztő technológiai fejlődést értünk el, de nem veszük észre, hogy közben rendkívül veszélyes lényé váltunk, aki sok élőlény életét és a saját fennmaradását is képes veszélyeztetni. Hál' Istennek, az emberek egy részében nagyon sok a jó akarat. Ennek köszönhető a rengeteg faültetés, a jobban tervezett városok, a nulla energiás, jól megépített házak. Vigyázni kell arra is, hogy ne pazaroljuk a vizet, például luxusmedencékre, mert ettől néhány embernek ugyan nagyon jó lesz, de a többiek megsülnek és elfogy az ivóvízük. A Szentatya szerint, ha megpróbálunk létrehozni egy igazságosabb gazdaságot és társadalmat, ami sokkal jobban épít a lelki értékekre és a szociális társadalmi jólétre, akkor meg tudnánk állítani az egyre veszélyesebbé váló éghajlatváltozást.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!